Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ezután a nagyszerű Isten dicsőítő éneklés után most engedjük, hogy Isten is megszólaljon, és kérjük az ő áldását és szent lelkét, hogy elérjen hozzánk a szava. Így hallgassuk most meg az evangéliumi ige szakaszok után az ige hirdetés alapjául kijelölt levélbeli igéket János első levelének harmadik fejezetéből a következőképpen. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van. És az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, minden az Isten tiszteleten dől el. Egyre inkább így érzem, és ez volt az üzenet számomra ezekből a mai igékből, és a körülmények, amelyek az elmúlt hetekben már sorozatosan körbevesznek, ez is ezt üzeni számomra. Valóban úgy kezdődött ez a mai reggel, hogy áramszünet volt a templomban, és ez egy csomó megoldandó problémát állított elénk, reméljük, hogy nagy részét sikerült megoldani. Marci, megy a közvetítés, ebben bíztunk. De az elmúlt hetekben már több hasonló esetet átéltünk, gimnáziumi áhítaton például, 3 perccel kezdés előtt dől össze minden, technikai berendezés, mert nem csak mi érezhetjük ezt, hogy minden az Isten tiszteleten dől el, hanem az ördög is nagyon jól tudja ezt. Lehet, hogy még jobban tudja, mint mi, és ezért olyan fontos számára, hogy ne jöjjön létre az, aminek létre kellene jönni egy Isten tiszteleten. Minden az Isten tiszteleten dől el, talán éppen itt és most, és ez élet-halál kérdése. Eddig a felolvasott igékből 4 ember Isten tiszteletéről hallottunk. Az első Isten tisztelet a Bibliában, amire János levele utal, Káin és Ábel áldozat bemutatása Istennek. És aztán 2 másik Isten tisztelet is volt, a Jézussal való találkozások, a leprás és a kapernaumi százados Isten tisztelete. És talán az 5. lehet a miénk itt és most. De mit is jelent az Isten tisztelet szó? Üres most itt ez az oldalsó karzat, pedig az egyik 11-es osztály be volt írva, talán, ha jól emlékszem, hogy jönnek erre a mai alkalomra. A minket körülvevő járványhelyzet ezt most egy későbbi alkalomra kényszerítette, biztos, meg karantén és mindenféle előírások miatt most mégsem jött el az egész osztály. De mielőtt ezek az osztályok ide megérkeznek, azelőtt törekszem arra, hogy egy-egy alkalommal készüljünk az Isten tiszteletre ezekkel az osztályokkal. Sokan úgy kerülnek ide, úgy érkeznek meg a templomba, hogy soha életükben ilyen alkalmon nem voltak. Hát mi is történik itt, erről szoktunk beszélni, és miért fontos ez? És ezeken az alkalmakon meg szoktam kérdezni, hogy miért így hívják szerintük ezt az alkalmat, hogy Isten tisztelet. Mit jelent ez a szó? Hát erről 45 percet el szoktunk tudni beszélgetni, most megkímélem ettől a kedves testvéreket, mert talán ez egy picit sok lenne, és akkor még utána el is mondhatnám az igehirdetési részét is a dolgoknak, tehát ez talán kicsit túlfeszíteni itt a húrt, de hát ez egy nagy kérdés. Mi is elgondolkodhatunk ezen. Az első válaszunk talán ez, hogy tiszteljük Istent. Eljövünk ide a templomba, hogy tiszteletünket tegyük Istennek. Tegyünk valamit, ami a mi erőfeszítésünk, és ami számára biztos fontos. A másik jelentés, hogy most rövidre zárjam ezt a kérdéskört pedig, az, hogyha ezt megfordítjuk, és arra gondolunk, hogy hát ki is tisztel meg kit ebben a helyzetben? Hát nem fordítva van, hogy én ide eljövök, ebbe az emberkéz alkotta hajlékba, ami persze kedves számunkra, de talán Salamonnal együtt mondhatjuk, hogy hát micsoda ez az épület, hogy te belealázod magad, te, aki a mindenség ura vagy, egy ilyen emberkéz alkotta csinálmányba, ugye, a mindenható, mindent teremtő Isten mégis eljön ide, megjelenik itt, jelen van. Hát nem megtiszteltetés, ez nem óriási lehetőség, fantasztikus alkalom, egy Isten tisztelet számunkra, nem számára, hanem számunkra. Hát ez a másik jelentése talán. Én azt gondolom, a kettőt nem szabad mindenestül kijátszani egymás ellen, de jó, ha mind a kettő ott van a szívünkben akkor, amikor Isten tiszteletre jövünk. Mert minden abban dől el, hogy hogy vagyunk itt. Milyen lélekkel, milyen szándékkal, milyen várakozásokkal. Minden ott dől el, hogy rájövök arra, és fölismerem azt, hogy nem én vagyok az első. Nem az én cselekvésem, nem az én szándékom, nem az én gondolatom, nem az én áldozatom vagy cselekedetem. Ez az istentisztelet nem ott kezdődött, kedves testvérek, hogy mi tegnap valamikor kora délután elkezdtünk ide mindent bepakolni, és felszerelni, hogy a technika elkészüljön. Vagy nem ott, hogy egy héttel ezelőtt már zenekari próba volt. Vagy nem ott, hogy egy évvel ezelőtt kijelölték a textusokat erre a mai napra. És nem is ott, hogy 80-90 évvel ezelőtt fölépítették ezt a templomot. Hanem az Isten kezdte el ezt az alkalmat már, ott talán lehet, hogy éppen a teremtés első pillanatában, de biztos, hogy előttünk, a mi cselekvésünk előtt Isten megelőzött minket, ahogy mindenben megelőz minket. A másik gondolatban viszont ott van az, hogy fontos az, amit én teszek. Hát mégiscsak eljövök ide. Mégiscsak ide hozom mindazt, ami tőlem telik. Mégiscsak megteszem a legnagyobb erőfeszítéseket. Mi is nagy erőfeszítéseket teszünk. Én is már hetek óta készülök erre az igehirdetésre. Hát ez nem számít. Ezért az Isten jó lenne, ha ezt megáldaná, ezt az alkalmat. Szeretettel tekintene rám és mindannyiunkra. És a kulcskérdés az, hogy mi történik itt, és történik-e valami. Vagy ugye a régi vicc szerint úgy megyünk el, mintha mi se történt volna. Semmi se történt volna, ugye? Hát ez borzasztó. Ez Káin problémája, kedves testvérek. Ez az ő Isten tiszteletének a tragédiája. És tegyük hozzá, hogy sokszor a miénké is, hogy nem történik semmi. Eljövünk, elfáradunk. Megjegyezzük, hogy hosszú volt, vagy jobban is befűthettek volna, vagy nem tudom, sok minden bajunk lehet, meg nyomorúságunk itt még a legjobb várakozásokkal, meg legjobb szándékokkal is, és elmegyünk úgy, hogy nem érezzük, hogy történt valami, nem jön létre a találkozás az Istennel, amiért ide kellett volna, hogy jöjjünk. Nem tekint ránk az Isten. Hát ez Káin baja, hogy úgy érzi, hogy rám nem tekint. Ábellel történt valami. Az Isten tiszteleten. Nem ír erről a Biblia, hogy mit jelent ez, hogy az Isten tekintett az egyikére, és nem tekintett a másikára, de talán ezt jelenti, talán így kézzelfogható, hogy vele történt valami. Ő nem úgy ment el erről az alkalomról, hogy nem találkozott az Istennel, hanem hogy találkozott az Istennel. Kedves testvérek, nagyon sokáig nem egészen értettem én se ezt a történetet. Arra gondoltam, hogy azért van ez az egész, mert a Biblia nem magyarázza igazából meg ezt az egész Káin és Ábel dolgot, hogy az Isten miért szelektál, nem bontja ki. És én arra gondoltam, úgy próbáltam ezt megmagyarázni, hogy ez az Isten szuverenitásáról szól. Isten szuverén úr, az ő hatásköre, hogy döntsön. Ha ő így dönt, akkor biztos valamiért így volt jó. Még akkor is, hogy ezt nem tudom megmagyarázni. De hát ez persze fölvet egy csomó újabb kérdést, és ez nem oldja föl ezt az egész helyzetet, hogy akkor Káin mit tehetett volna máshogy. Aztán van az a szokott magyarázat, néha filmen is megjelenítik ezt, hogy hát megy a két fiú, és viszi az áldozatát, és hát nyilván Ábel egy szép báránykát vitt, de Káin meg mindenféle rohadt gyümölcsöt. Hát nem véletlenül az Isten nem áldotta meg. De én azt gondolom, kedves testvérek, hogy biztos, hogy nem rohadt gyümölcsöt vitt, sőt, éppen az lehet a haragjának, a sértettségének a legmélyebb oka, hogy a legjobbat vitte. Olyan gyümölcs és zöldségtálat állított össze, amit még itt mi soha nem hordtunk össze szerintem ilyen hálaadó alkalmon. A legjobbat vitte, és mégis azt élt át, hogy az Istennek ez nem elég, az Istennek ez nem jó. Hát éppen ez a haragjának az oka. Nem érzem az áldást, pedig a legjobbat adom. Az én megfeszített munkám legjobb gyümölcsei itt voltak. És a kulcs az ez, hogy az én megfeszített munkám, hát ez az, amit ő érzett. Ábel viszont valószínűleg úgy ment haza, amire Jézus azt mondta a példázatban, hogy megigazulva. Mert másról szól az áldozata, és más mögötte a szándéka és a szíve. Ő a bárány életét és a vérét adta oda. És ebben az áldozatban benne van, hogy én nem tehetek semmit. Mindent ez a bárány tesz meg értem és helyettem és miattam. Tehát a viszonyuk egészen más a történethez. Az én munkám, vagy a bárány áldozata. És ez az, ami elvisz minket a legelső és a legvégső áldozatig. És mind a két áldozat az Istené, kedves testvérek. Belegondoltunk ebbe, hogy hol teszi Isten a legelső, hol hajtja végre a legelső áldozatot? Hát csak néhány mondattal kell korábbról elkezdenünk ezt az Kain és Ábel történetet olvasni, és azt olvassuk, hogy Ádámot és Évát Isten bőr ruhával takarja be és ruházza föl. Akkor, amikor ők ott vannak a bűnükkel, a vétkükkel, mesztelenre vetkőztetve, védtelenül, Isten bőrruhával takarja be őket. De ez honnan volt? Ez valakinek a bőre volt. Isten ott hajtotta végre az első áldozatot, azért, hogy elfedje Ádám és Éva bűnét, és helyre tegye valahogy ezt. És nem úgy, ahogy ők próbálkoztak, hogy fügefa levelekkel takargatjuk be magunkat. Isten teszi meg ezt úgy, ahogy ezt helyre lehet ott hozni. És az, amit a két fiú tesz, és erre világított rá számomra is néhány héttel ezelőtt egy igehirdetés, az tulajdonképpen ez a kétféle megoldási módozat. Káin a fügefa levelekkel próbálkozik emberileg, Ábel viszont az Isten áldozatába helyezkedik bele. Káin hozzáállása tragédiához vezet. Káin Isten tisztelete gyilkosságra visz. És ez egy borzasztó hír. Mert ha a mi Isten tiszteletünk is olyan, mint Káiné, akkor mi sem reménykedhetünk jobban. Isten viszont meghozta nem csak a legelső, hanem a legvégső áldozatot is. A vízkereszti időszak erről szól, ezek a mostani vasárnapok, hogy az Isten nyilvánvalóvá tette az ő akaratát, az ő szándékát, az ő szeretetét, az igazságát, a dicsőségét. Ezeken a vasárnapokon erről szól az Isten igéje számunkra, hogy az Isten megismerhető, és az Istennel találkozhatunk, mert ő megmutatja magát Jézus Krisztusban. És János folytatja a levelében, azt már nem olvastam, mert nem volt kijelölve számunkra, de fontos. Hogyan ismerhetjük meg? Hogyan találkozhatunk vele? Azt írja János, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ez a legvégső áldozat. Ezután nem lehet már áldozatot bemutatni, mert ez tökéletes és számunkra is szól. Mi tehát az igazi Isten tisztelet, kedves testvérek? Hát az, hogy idejövök tehetetlenül, bűnösen, kiszolgáltatottan, és ő az életét áldozza, értem, hogy megtisztel, nem egyszerűen a jelenlétével, hanem azzal, hogy mindent odaad, és ez megfordítja az életemet, megfordítja az erőfeszítéseimnek az irányát, a szándékát és mindent. És ezt látjuk, kedves testvérek, a másik két Isten tiszteleti alkalomban, amit az evangéliumi olvasmányban olvastam. Két teljesen méltatlan ember találkozása Jézussal, és mindkettő élet és halál kérdése. Ott van a leprás, aki fizikailag is érinthetetlen, kitaszított. Nyilván az Isten büntetése miatt valamit elkövetett, és az Isten átkasultja, és nem kaphat áldást, és ne is érintsd meg, mert veszélyes. És oda megy Jézushoz, találkozik vele, és Jézus megérinti. Mielőtt bármit mondana, nem tudom, fölfigyeltünk-e rá, megérinti. És aztán gyógyítja őt meg, és megváltozik az Isten tiszteletben az élete. Nem a templomban történt meg az Isten tisztelet, majd utána elment a templomba, hogy az előírásoknak is megfeleljen, de az Jézussal való találkozásban. És ugyanezt történik néhány verssel később ezzel a kapernaumi századossal, aki egy rendes, egészséges embernek tűnik, viszont vallásilag, kultuszilag tisztátalan, pogány ember, érinthetetlen éppen ezért, nem vállalok vele közösséget, mondja a zsidó, nem jöhet be a házamba, ő is ezt mondja, ne gyere be a házamba, nem vagyok méltó rá. És ez a méltatlanság tudat, ami őt igazán alkalmassá és készíteszi arra, hogy Jézussal ott találkozzon, és valóban létrejöjjön a találkozás. A két érinthetetlen, méltatlan ember találkozása, és mind a kettő élet-halál kérdéséből élet lesz, és gyógyulás lesz. Ilyen az igazi Isten tisztelet. És most, akkor hova jutunk itt 2022-ben? Az ott egy mindent relativizáló kor, mondhatjuk, bármit hihetsz, a te dolgod, lényeg, hogy ne akarj kizárólagos lenni ebben. A kultuszok, vallások hihetetlen kavalkádjának korában bármit hihetsz, amíg ebben a császár is benne van valahol a megfelelő helyen. És akkor kiderül, hogy nem is a 21. századról beszéltem elsősorban, hanem János koráról, de az esetleges egyezések azok nem a véletlen művei. Hogy mi is egy ilyen korban élünk, ahol Pilátus cinikusan kérdezi meg, ugyan mi az igazság? Ugye ezt olvastam az igében, hogy az igazságot cselekszi, aki az Isten gyermeke. Honnan ismerhető meg? Hogy az igazságot cselekszi. Pilátus legyint, mi az igazság? És ez a legyintés, ez a hátralépés, ez a hűvös távolságtartás, ez az elméleti igazság nem keresés, ez a végén Jézus halálos ítéletét eredményezi. Pilátus úgy tűnik nem foglal állást az igazság kérdésében, mossa kezeit, a végén ez mégis keresztre juttatja Jézust. Tehát nem kétséges, hogy melyik oldalon áll Pilátus a maga kézmosásával. És János apostol viszont nem relativizál. Azért húztam meg ezt a párhuzamot, hogy lássuk, hogy nem más az ő kora, mint a miénk. Az is egy pluralista világ volt. Abban is lehetett sok mindent hinni. Sőt, és nem volt elegáns meghúzni így a határokat, ahogy János megmeri húzni, hogy azt mondja, hogy van sötétség és van világosság, és vannak az Istennek gyermekei, és vannak az ördögnek gyermekei, és világos a helyzet, vagy világosnak kell lennie, hogy ki melyik oldalon van. Az igazság nem relatív, hanem abszolút János számára, de nem is egy elvont fogalom, hanem egy személy. Az Isten gyermekei, azért Isten gyermekei, mert ismerik és kapcsolatban állnak ezzel a személlyel. És amit tesznek, az az igazság cselekedete, az elköteleződés Jézus Krisztus mellett. Az nem ilyen, hát mindegy, hogy te mit hiszel, én is hiszek valamit, hanem az nyilvánvaló és egyértelmű elköteleződés az Úr Jézus mellett, a világosság mellett. És folytatódik János mondata, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, de nem hagyja itt abba, hanem hozzáteszi. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvéreinkért. A Jézussal való találkozás, az igazi istentisztelet, az nem itt ér véget, kedves testvérek, vagy nem ott az úton, ahol Jézussal összefutottak ezek az emberek, hanem folytatódik. Új irányba állítva folytatódik. Ha létrejön a saját istentiszteletünk, találkozásunk Istennel, akkor én azt gondolom, ezt az irányt is megkapjuk. De hadd olvassak egy néhány mondatot ebből a könyvből. Philip Yancey neve sokak számára talán ismerős. Ezt a könyvet nem csak ő jegyzi, hanem egy bizonyos Paul Brand nevű orvos írásait rendezte sajtó alá, aki egy lepra kórházban dolgozott a 20. században orvosként. Ma is van, ahol a lepra az ugyanezt a nehéz helyzetet okozza, mint ami 2000 éve a Bibliában lejegyeztetett, és ő ezt írja ebben a könyvben. Először én is reszkedtem, amikor leprás beteget kezeltem. Egy Ruth Thomas nevű fizikoterapeuta, misszionárius segített leküzdeni lappangó félelmemet. A klinikán Ruth fizikoterápiás szobát hozott létre, ahol forró, parafinos kezelést végzett, és elektromos árammal stimulálta az izmokat, valamint úgy vélte, az erőteljes kézmasszázs segít megelőzni az elmerevedést. Minden nap ott ült a sarokban, és leprások kezét masszírozta. Vigyázzon, Ruth, figyelmeztettem, közvetlenül a bőrükhöz ér, viseljen kesztyűt. De ő csak mosolyogva bólintott, és tovább masszírozott. Rendkívüli sikert ért el egyszerű terápiájával. Olyan sikert, amelyet véleményem szerint legalább annyira köszönhetett az emberi érintés ajándékának, mint a masszázs technikájának. Néhány hónappal azután, hogy a szoba megnyitott, épp egy igen értelmes fiatalember kezét vizsgáltam, és igyekeztem elmagyarázni neki, bár erősen törtem a tamil nyelvet, hogy bár a betegség terjedését meg tudjuk akadályozni, sőt valamennyire a kezét is tudja majd mozgatni, az arca torzulásán már nem segíthetünk. A vállára tettem a kezem, majd tréfásan megjegyeztem. Nem is néz ki olyan rosszul, kacsintottam rá, és ha szedi a gyógyszert, nem romlik tovább. Férfiként amúgy sem aggódunk annyira a külsőnk miatt, csak a nők idegeskednek minden dudoron és ráncom. Azt vártam, elmosolyodik, de folytott zokogásban tört ki. Valami rosszat mondtam? Kérdeztem angolul az asszisztensemet, talán félreértett? Ő feltett néhány gyors kérdést, majd így szólt. Nem, doktor úr. Azt mondja, azért sír, mert átkarolta a vállát. Mielőtt idejött, évek óta nem ért hozzá senki. A lepra az egyik legkevésbé fertőző betegség, írja Paul Brandt. A megfelelő higiénia gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy elkapjuk a kort. A lelki higiénia is ilyen, kedves testvérek. Ami az Isten tiszteleten történik, az jön velünk, jöhet velünk, és kísérhet az élet minden nehéz helyzetébe, életveszélyes helyzetébe. De a lelki higiénia az a helyünkön tarthat, megtarthat, és vihet végig ezen az úton. Minden az Isten tiszteleten dől el. A 389-es számú ének két versszakát olvasom fohászként, és aztán énekeljük közösen ezt az éneket. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név, legszentebb én nekem-e föld ölén. Benned van irgalom, erőd, magasztalom, te rólad zengdalom, ragyogj felém. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Míg a homályon át, a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem. Énekeljünk most közösen.